Bizonyos tételem alapigét a mai napra kijelölt új szövetségi igeszakaszból olvasom, Pál apostolnak a kolossi gyülekezethez írt levele első részéből, az első résznek a 12. verséből. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az elmúlt időben sokfelé lehetett látni, hallani, olvasni arról, hogy a közelgő ünnepekre ki hogyan készül. Visszatérő téma mostanában is a böjtnek a kérdése. Sokan ezzel a kérdéssel is foglalkoznak. Mondhatnánk úgy is talán, hogy megküzdenek a saját életükben is, tanácsot is kérnek, elmondják a saját véleményeiket, tapasztalataikat, de hát azután a böjt végeztével, amire a böjt felkészítés, amire rá is mutat, Jézus kereszthalálának és feltámadásának az ünneplésére is, hogy ki hogyan készül tehát, és volt egy olyan beszélgetés is, ahol arra kérdése, hogy ki hogyan ünnepel majd Jézus feltámadásának az ünnepnapjain, akkor sokan sokfélét válaszoltak, és az egyik válasz az volt, hogy mi elutazunk messzire egy másik országba, és ott töltjük az ünnepet, ott ünnepelünk, és a kérdése, hogy hova fogtok majd ott templomba, Isten tiszteletre menni, az volt a válasz, hogy nem megyünk templomba, mert akihez megyünk, aki vendégül lát bennünket, ő sem szokott templomba járni. És akkor arra a kérdése, hogy de hát mit is ünnepeltek tulajdonképpen, hogyha nem lesz gyülekezeti közösség, hogyha nem lesz Isten tiszteleti közösség, hogyha nem lesz húsvéti történet, feltámadás története, akkor arra a beszélgetés másik része azt mondta, hogy hát miért nem lehet ünnepelni Isten tisztelet nélkül, templom nélkül, gyülekezet nélkül. És erre meg az a kérdés volt, hogy hát a te születésnapodat is nem lehet úgy megünnepelni, hogy más azt mondja, hogy én ünnepellek téged, de közben a saját szórakozásomra töltöm azt az időt, hiszen, és ez volt annak a beszélgetésnek az egyik összefoglalása, hogy csupán a kikapcsolódással, a szórakozással, a pihenéssel nem ünnepelünk még. És főképpen nem ünnepeljük, visszatérve, mert ez konkrét beszélgetés volt, Jézus feltámadását, hanem valami mást csinálunk. És hát ez a beszélgetés is rámutat arra, amiről Pál apostol bizonságtételében a textusként a mai napi szakaszból mondhatom úgy is, hogy kiragadott, inkább úgy, hogy kiemelt mondat is ráirántja a figyelmünket. Ma általános kérdés az, hogy tulajdonképpen hogyan is ünnepelünk. És egy kicsit kiszélesítve a nézőpontunkat, nem is csupán az egyház ünnepe, de akár még a közössége nemzeti ünnepeinkre is feltetjük ezt a kérdést, hogy megünnepeljük-e egyáltalán az ünnepeinket, vagy pedig csak örülünk annak, hogy nem kell iskolába, nem kell munkába menni, hanem szabad időt kapunk, és ezt az időt a legjobb belátásunk vagy kényelmünk szerint töltjük el, töltjük ki valahogyan. Nem világos ma nagyon sokunknak, hogy hogyan is ünnepeljünk, hogy mi értelme, hogy mi a célja, hogy hogyan érdemes arra nekünk saját magunkat is felkészítenünk, és hogyan lehet az ünnep lényegét, a tartalmát mégiscsak megragadni, átélni és megünnepelni. Míg régebben a külsőségek megvoltak, sőt, nagyon is megvoltak, a hagyományok, a tradíciók, a falu közösségek életében is például, és akkoriban sokszor arra tették a hangsúlyt, hogy jó, hát a külsőségek megvannak, szépen felöltözik mindenki, kisöpli az udvart és felkészül az ünnepre, de hogy ne csak a külsőségekben ragadjuk meg az ünnepet, most már ott tartunk, hogy bizony már annak is örülhetünk, hogyha a külsőségekre valaki felkészül, és nem azt a választ mondja, hogy hát elutazunk valahova. És én azt gondolom, hogy világvasárnap ünnepén, amikor meghallgatjuk Jézus Jeruzsálembe történt bevonulásának a történetét, hiszen ez a bevonulás a nagy hét, a szenvedés történetnek a nyitánya, és ez a bevonulás, és ahogyan Jézus viselkedik, ahogyan fogadják, és ami történik a bevonulás követően is, ez mind-mind erőre mutat Jézus kereszthalálára, és azután a feltámadására, hogy ezen a napon tehát mi is feltetjük azt a kérdést, hogy hogyan is ünnepeljünk, hiszen nagypénteken már ünnepelhetünk, és egy hét múlva pedig Jézus feltámadása ünnepének az első napja lesz, nekünk is, Isten tisztelettel, itt a gyülekezetünk közösségében, a templomunkban. És erre a kérdésre halljuk a mai újszövetségi igéből azt a választ, hogy adjatok hálát az Atyának. És ez a válasz a mai ünnepen nekünk szóló üzenetként azt hirdeti, hogyha tényleg feltesszük a kérdést magunknak, hogy hogyan is ünnepeljünk, és az előbb mondottak szerint nem csak a külsőségekre gondolunk, és hadd húzom alá még egyszer, azok is milyen fontosakká lehetnek, hiszen mi, akik felnőttek vagyunk, ebben is példát mutatunk, akarva vagy akaratlanul a kisebbeknek, a gyermekeknek, az utánunk következő nemzedékeknek, de hogy ne csak külsőleg ünnepeljünk, hanem tartalmilag is, a lényeg szerint, lelki mélységben is, ezért megfogadhatjuk az apostolnak ezt a felszólítását, kérését, tanácsát, hogy adjatok hálát Istennek. És mielőtt erről beszélnék, igyekszem röviden, ezért azért még mondjuk el azt, hogy tehát szavakkal is jó ünnepelni Jézus kereszthalálát, feltámadását. A szavakkal azt is jelenti, amit most ezen az Isten tisztelten is mi mindannyian teszünk, hogy kinyitjuk az énekeskönyvet és együtt énekelünk zsoltárt, dicséretet, Jézus magasztaló énekeket. Nagyon fontos ez a rész. Nem tudom, hogy mindenki átérzje és méltányolja kellőképpen, hogy milyen nagy dolog az, hogy ezt megtehetjük, hogy van mit énekelnünk, mert megírták előttünk ezeket az imádságokat, hogy megérinte bennünket lelkileg is akár a dallam, amit kísér az orgonánk, hogy milyen csoda, mondhatjuk ezt is akár, csoda lehet az, amikor énekelünk együtt, és az énekből, az imádságból is megérint bennünket Istennek az üzenete. Szavakkal, énekkel, szavakkal, imádsággal, amit együtt is elmondunk, de amiket természetesen magunkban is, vagy a család közösségében, nem csak a templomban, nem csak a gyülekezet közösségében, otthon is elmondhatunk. De hadd erősítsem ezt a idézőjelbe tett külsőségét az ünnepnek, hogy bizony jelenléttel is. Az előbbi beszélgetésre visszautalva, nem elutazva, bármit is jelentsen ez, idézőjelben mondva, hanem jelenléttel, összegyülekezve, együtt, egymással, együtt az Anyaszentegyház közösségében így is ünnepeljünk, hiszen ez, és azt remélem és gondolom, ezt sokan tapasztaljuk, és pedig nem is ritkán, hogy önmagában az, hogy együtt van Isten népe, az élményt jelent, az erősít bennünket, az a hétköznapokra is úgy indít tovább bennünket, hogy azért érdemes eljönni a gyülekezetben. És ezek után pedig visszatérve az alapigére, miért is adjunk hálát? Pál apostol itt ebben a mondatában azt írja, hogy azért, mert hogy Isten alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, azaz a világosságban részesüljetek. És pedig ez a világosság, amire itt az apostol céloz, amire gondol, amit a kolossiaknak és minden keresztjének a figyelmébe ajánl, ez nem az a világosság, amit mi a mindennapi életünk során látunk, használunk, alkalmazunk, és igyekszünk megerősíteni este, éjszaka, a sötétségben, és lehetővé tenni azt, hogy világosság vegyen körül bennünket. Nem csak az a világosság, ami a fizikai jelenségen túl még hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, hogy a világosságba beleértik nagyon sokan természetesen a jó érzést, az eredményességnek, a közösséglétnek, a jóllétnek, annak minden formáját és jelenségét. Tehát az, hogy az ember világosságban él az életét, az azt jelenti, hogy látja, hogy honnan indul, láthatja, hogy hová tart, tűzhet ki célokat maga elé, láthatja, hogy kiket hív a segítségű életútjának a bejárásában, láthatja, hogy kiknek szerezhet ő maga örömet, kiknek kell segítenie, láthatja, hogy kiktől várhatja azt, hogy őt támogatják, akikben bízhat, akiket elfogadhat. Nagyon sok minden ilyesmit is jelent a világosság, ami is, mindannyian jól értjük, ami nélkül nagyon-nagyon rossz lenne élni a mindennapi, a földi életünket is. De Pál apostol ennél többre gondol, amit úgy fogalmazhatunk meg, hiszen hittanórán is látjuk a képeket, a hittankönyvekben, a munkafüzetekben, hogy ábrázolják azt a sírboltot, ami a domboldalba, a sziklába vágott üreget, kamrát jelenti, és ott van az a nagy kő is, amivel lezárták a sírkamrát, hogyha elejezték benne a testet, és attól kezdve arra a helyiségre az a sötétség borult, ami a halálnak a sötétsége, ami az elmúlásnak a sötétsége, ami az élet nélküliségnek, az élet hiányának a sötétsége, ahová nem lép be élő ember. Azért zárják el, mert a világosság az kívül van, a sötétség belül van, és amikor Jézus feltámadása ünnepére készülünk, akkor éppen ez a csoda történik, történt meg és történhet meg újra, hogy Jézus a sírboltnak a sötétségéből, ahová elhelyezték és a kő elhengerítésével biztosították ezt a sötétséget, ezt az elválasztást, a világosság, a sötétség, az élet és a halál között, hogy ebből a sötétségből támad fel az életnek a világosságára. Ez az a világosság, amiről az apostol ír, amiért érdemes hálát adni, ő maga is háladással kezdi a Kolossiaknak írt levelét, amiért érdemes hálát adni, hogy Isten tehát ezt a világosságot, ezt is az övéinek, az elhívottaknak, a választottaknak akarja adni. Ez az a világosság, amelyik azt az életet jelenti, ami Isten nélkül semmiképpen nem érhető el, nem élhető meg. Ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert az előbb is az életről, a földi életünkről beszéltünk, és mi tudjuk, hogy azt is Istentől kaptuk ajándékba, de nagyon sokan úgy élik ma az életüket, anélkül a belátás nélkül, anélkül a meggyőződés nélkül, anélkül a tapasztalat nélkül, és ahogyan mi szoktuk fogalmazni, anélkül a hit nélkül, hogy ezt az életet is Istentől kapták volna, azt gondolják nagyon sokan, hogy ez magától adatott ez az élet, és mivel ez magától adatott, ezért azt tehet vele az ember, amit akar, és ehhez, hogy a saját akaratát megélhesse a földi élete során, ehhez van szüksége arra a világosságra, amiről az előbb beszéltünk. Az egy másik világosság. Pál apostol nem arról, hanem erről a világosságról beszél, ami már túl van az életen és a halálon, és az új és az örök életnek a mennyei világossága. Ez az, amiről írja, hogy az Úristen alkalmassá tett benneteket, minket arra, hogy ebben a világosságban részesüljetek. És ezért van az, hogy húsvét vasárnapján nem azzal ünnepelünk, hogy kikapcsolódunk. Nem azzal ünnepelünk, hogy elmegyünk. Nem azzal, hogy valamit csinálunk. Mert az ehhez a földi élethez tartozik, legfeljebb annak a világosságát lehet látni. Hanem Jézus feltámadása ünnepén azt a világosságot, amit Jézus feltámadása, vagyis hogy a sírkamra sötétségéből kitörés, kiszabadulás, annak a világosságát ünnepeljük, és azért adunk hálát. Ez a világosság egyenlő Istennél, Isten maga, ez az élet. Ez az, amire bennünket hív Isten. Hív abból az életből, amit élhetünk, mint ahogy sok millióan, milliárdnyian itt ezen a földön. Sokan, akik nem hiszik, nem látják, nem akarják, hogy legyen egy világosabb, egy élettel telibb életük. Minket azonban Isten arra hív, És ezért szól nekünk is Pál apostol felhívása, hogy adjatok hálát. És azt gondolom, hogy a bevezetőben említettük, hogy sokan nem is tudják, hogy hogyan ünnepelnek, azért nekünk sem árt egy kis segítség. Hiszen sok húsvétot átéltünk már. Sokszor ünnepeltük Jézus feltámadást. Sokszor, sokakkal, sokféleképpen az elmúlt már magunkra beszélve évtizedek során. Hogyan is ünnepeljük? Mi is legyen a tartalom? Én azt remélem, azt gondolom, hogy nekünk is, akik már régen sokszor ünnepeltük Jézus feltámadás ünnepét, tanácsot ad ezzel az ige, éppen ma világvasárnapon, például úgy, vagy elsősorban úgy, vagy hangsúlyosan úgy, hogy adjunk hálát Jézus feltámadásának az ünnepén. És ez a háladás, az előbb mondtuk már, ez történhet és történjen is. Szavakkal, énekkel, imádsággal, együttléttel, de azért ennél többet is jelent, hiszen az apostol sem egy alkalomról, vagy az ünnepekről ír a kolossai gyülekezetnek, hanem sokkal többet jelent az, és ő egyébként sok minden mást is ír, érdemes elolvasni a felolvasott 12. vers előtti szakaszt is a kolossai levél elejéről, mert ír az ismeretről, a bölcsességről, a növekedésről, a belátásra, az erősödésről, az áltatosságra, a termésről, gyümölcstermésről, és az örömről, meg a türelemről, a tűrésről is, de mégis adjatok hálát az Atyának. Ez nekünk szóló üzenet lehet, hogy adjunk hálát tehát azért a világosságért, aminek mi is örökösei vagyunk. Mi is lehet ez a hálaadás? És itt szeretnék még néhány dolgot elmondani. Az első, ami talán a legfontosabb lehetne, megbecsülni az életet. Úgy, ahogyan az előbb már beszéltünk erről, átlátni, és átérezni, és megélni azt, hogy az élet több annál, mint hogy egyik nap telik a másik után, és hogy minden nap találunk magunknak valamilyen elfoglaltságot, vagy kötelességet, vagy megmondják, hogy mit kell tenni, vagy mivel kell készülni. Ha nem mondják, akkor, ha megmondják, akkor lázadunk el, ha nem mondják, akkor talán hiányoljuk, és akkor úgy érezzük, hogy magunkra vagyunk hagyva. Tehát több ennél az élet, és hogy ezt az életet, amit Isten ad nekünk, ezt megbecsüljük, ez nagyon is fontos, és hozzátartozik a háladáshoz, mert anélkül, hogy megbecsülnénk az Istentől kapott életünket, a háladás valóban lehet csak üres szó, lehet csak hagyományból, megszokásból elmondott imádság, vagy a többiekkel elénekelt ének, hogy tartalmasak legyenek ezek a szavak, ezért fontos az, hogy megbecsüljük az életet. És azt gondolom, hogy itt mindannyian kapunk olyan házi feladatot, most az iskolások kedvéért mondom ezt, amit magunkénak tudhatunk, és ezen elgondolkodhatunk, hogy hogyan is tudjuk megbecsülni az életünket. Mindannyiunknak a saját élete a legfontosabb. Mindannyiunké más, valamiben különbözik a többiekétől. Lehet, hogy ő úgy tudja megbecsülni, én hogyan tudom megbecsülni a saját életemet. Hogyan tudom átérezni annak a fontosságát, annak az egyszeriségét, annak a különlegességét, annak az ajándék voltát, hogy ezt Istentől kaptam. Mindezt is, még ennél sokkal többet is jelent az, hogy megbecsülni az életet, és még egyet hadd tegyek ehhez hozzá, feltétlenül megbecsülni annak az ajándékozóját. Annak az ajándékozóját, hogy tudnék az életünk nem magától van, nem én adtam saját magamnak pláne, hanem ennek az életnek, amit élhetek, van ajándékozója, és őt is, ha őt is megbecsülöm, akkor lehet igazi, őszinte és teljes a háladásom a világosságért. Másodszor, amit szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy az előzőből következően is, hogy elfogadni azt, és ezt is belátni, hogy nem fér bele minden ebbe a földi életbe, és ezzel nem arra célzok elsősorban, nem tagadom arra is, hogy nem lehet mindent megnézni, megvizsgálni, mindent birtokolni, amit a világon körvez bennünket, itt ebben az egyszeri földi életünkben. Ma nagyon sokan úgy élnek, mint hogyha ez volna a fő feladatuk, hogy mindent megtapintsanak, mindent meglássanak, mindent meg is mindenről tudjanak, nem maradjanak fel semmiről, és meg vagyok győződve arról, hogy részben vagy nagy részben ezért van az a rohanó élettempó, ami nem is csak a sebességet jelenti, hanem jelenti a felszínességet, jelenti a sekélyességet, jelenti az átélni nem tudás, az együttérezni nem tudás, és nagyon sok minden. Tehát visszatérve belátni azt, hogy nem fér bele ebbe a földi életünkbe minden mennyiség. És hogyha ezt az ember belátja, hogy minden mennyiség nem fér bele, akkor ez fontosá, és egyre fontosabbá viszont a minőség. És a minőség mellett pedig az a reménység, hogy ebbe a földi életünkbe ugyan nem fér bele minden mennyiség, de az eljövendőbe, de abba a világosságban, amiről ír az apostol, abba viszont már minden belefér, sőt még annál is sokkal több, mint amit mi most tapasztalni tudunk, amiről hallomást, tudomást szerezhetünk egyáltalán, vagy amit elgondolni tudunk. Hogyha hálát akarunk adni Istennek az életért, a világosságért, akkor jó tudatosítanunk ezt is, ezeket is, hogy a föld életünk véges, ebben nem fér bele minden, nem erre kell tehát törekednünk, hanem arra, hogy azt a minőséget ne kapjuk, ami viszont elvezet abba az eljövendőbe, abba az örökké tartóba, abba a végtelenbe, amíg a majd minden belefér, ami jó, és amire szükségünk van. És ezért hát, hadd mondjam harmadszor is, befejezésül az, hogy a hála tehát, amiről az apostol ír, és amire kéri, amire bíztatja a kolossiakat, és ami nekünk is a közelgő ünnepeknek az egyik tartalma lehet, az mind ezeknél is több, tehát több a szavaknál, több a belátásnál, több annál, hogy esetleg megbeszéljük egymással, hogy te miért vagy hálás, én miért vagyok hálás, milyen a te életed, milyen az én életem, mert a hála az valójában egy életforma, életformává lehet. Amiben benne vannak tehát a külsőségek is, benne vannak a szavak is, benne az érzelmek, benne az akarat is, de mindez, ez oda vezet, hogy az emberen meglátszik az, hogy hálás életet él-e. És ezt én azt gondolom, hogy még az ünnepekig hátrajú néhány napban is átgondolhatjuk valóban, hogy a mi életünk milyen élet, mit látnak rajta a többiek, hogyan érzem én a saját életemet. Tényleg csak azt a sebességet érzem, amivel igyekszem tartani a tempót a többiekkel? Tényleg csak az eredményességét érzem, hogy mások is minél inkább mondhassák, hogy na, ő aztán sok mindent elért. Tehát sikerorientált az életem? Vagy mi minden ilyen gyűjtögető, amiről az előbb beszéltünk, hogy mindent bele akarok gyömöszölni ebbe az elmúlt rövid életembe? Vajon hálás-e az én életem? Vajon hálás-e a mi életünk? Vajon ha ránk néz, a mi életünket látja valaki, akkor megfordul a fejében, hogy na, ezen az emberen látszik, hogy ő tudja, hogy mennyi mindent ajándékba kap, hogy mennyi mindennel éppen ezért tud jól gazdálkodni, nem csak magára gondol, másokra is. És hogy nem csak szavakkal ad hálát, ezt ma nem győzöm hangsúlyozni, hanem a magaviseletén, a magatartásán, a tettein, és az egész környezeten, az egész életén látszik, hogy ő hálás azért, hogy élheti ezt az életet, és hálás azért, hogy nem csak az életet, hanem a világosságot is. Ezt a világosságot, amiről ír az apostol, ezt is megélheti földi élete során. Befejezésül, ha már egy beszélgetéssel kezdtem, akkor hadd említsek egy másikat is, ami szintén nem olyan régen történt, és amiben arról volt szó, hogy a mindennapjainkban vajon szívesen végezzük-e, amit meg kell tennünk. Akik még iskolába járnak, akik munkahelyre járnak, és én munkai beszélgetésben tudtam elmondani, hogy én mennyire hálás vagyok azért minden nap, hogy elmehetek dolgozni az egyházkerülethez is, és hogy mindig, amikor kilépek az ajtón és a garázsig tartó úton, mindig hálát szoktam adni azért, hogy így is szolgálhatom az Anyaszent Egyházunkat, Isten ügyét, és hogy ezt ilyen kényelemben tehetem, hogy van autón, beülhetek, és elmehetünk dolgozni. nem magától értetődő. Azért mondom, mert a személyes élményem természetesen, de azért is, mert nem magától, nem mindenki így, vagy kezdi, vagy tudja így kezdeni a napját. Nem mindenki találja meg az örömét, még a munkában sem, még a mindennapi tennivalóiban sem. Vannak, aki ezt bosszankod, van, aki ezt keserűen, vannak, akik szinte gyötrődve teszik meg, nagyon-nagyon borrasztó lehet, nagyon sajnálatra méltó, de éppen azért, mert sokan vannak, akik így élik a mindennapjaikat is. Hogy lesz ebből egész élet? Annál inkább hangsúlyos, amit az apostoltól, az igéből, a textusból ma elfogadhatunk, megérthetünk, hogy mi készületünk úgy az ünnepekre, hogy hálát adunk azért a világosságért, amelyet nekünk is örökül ad, szerető mennyei atyánk.